A telefonvonal túlsó végén pedig Dajkó Ferenc Dániel, a növekedés.hu szerkesztője. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! A téma egy olyan, amivel te rendszeresen foglalkozol, ugye a hadipar fejlődése, fejlesztése, tehát illetve annak alakulása. Hát nem tévedek, ha azt mondom, hogy az orosz-ukrán háború kirobbanása óta ez az ágazat szárnyal a világ szinte minden pontján. Nemrégiben én is készítettem ezzel kapcsolatban egy interjút, ahol elhangzott, hogy volt egy német kisebb cég, akinek a részvénye 2022 elején mondjuk ilyen 100 euró környékén volt, minden két hónappal ezelőtt meg mondjuk 1300 eurón, tehát annyira nem volt rossz ötlet befektetni a háború kirobbanása után sem. Ugye folyamatosan kapjuk a híreket azzal kapcsolatban, hogy ha például az ukránok honnan kapnak fegyverutánpótlást, az oroszok honnan kapnak. Mennyire lehet eligazodni, vagy mennyire lehet hinni egyébként a híreknek, kettő, eligazodni köztük, hogy most mi igaz, mi nem, mi a valódi, mi nem?
Ez egy jó reggelt kívánok mindenkinek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, és jó reggelt kívánok neked is. Ez egy nagyon érdekes és nagyon komplex kérdés. Kezdeném talán az oroszokkal. Az oroszok, orosz fél esetében gyakorlatilag a háború eleje óta hetente hallani, hogy folyamatos ellátási problémáik vannak, és Oroszország nem tudja pótolni a ukrajnai háborúban a nyugatról érkező jelentések alapján a rendkívüli veszteségeit, és emiatt Oroszország nem sokára majd arra kényszerül, hogy befejezze a háborút. Ilyen híreket azért elég sokat hallottunk szerintem az elmúlt időszakban.
Az elmúlt kettő és fél évben csak halkan.
Így van. Tehát az időszak alatt gyakorlatilag a háború kitörése óta eltelt időt kell érteni. Nyilván ezeknek egy része erősen egy clickbait szenzációhajhász irányvonal volt, másrészt meg egy kicsit ilyen vágyorientált, vágyvezérelt kijelentés. Azt azért látjuk, hogy nem omlott össze az orosz ellátási lánc, ez már biztosan kijelenthető. A veszteségeik nyilván jelentősek voltak, ezt tudjuk, de azt is fontos kiemelni, hogy az elején azért az oroszok kiszorták a régi haditechnikai eszközeiket, kicsit meglepő módon. Nyilván itt lehet egy olyan rész, hogy alulbecsülték az ukrán félnek az ellenálló képességét, ez megint egy másik téma. Amit viszont látunk, hogy azért az orosz hadipar azóta erőteljesen felpörgött és képes pótolni az ellátási láncokat. Azt nagyon fontos itt leszögezni, hogy amikor összehasonlítjuk mondjuk a NATO kapacitásokat az orosz kapacitással, akkor rendre elhangzanak olyan szavak, hogy mennyire eltörpül például az orosz pénzügyi ráfordítás, katonai célú, hadi célú pénzügyi ráfordítás a NATO pénzügyi ráfordításához képest. Mégis Oroszország képes fenntartani a világ második legerősebb hadseregét, ezt így fontos hozzátenni. Azért van, mert ott nem egy olyan fajta piacgazdaság van, mint Európában vagy az Egyesült Államokban. Sokkal inkább az állam által irányított, állam által vezérelt cégek vannak. Nincs minden célra 5-6-7 vagy akár annyi cég, ahány tagállamja van a NATO-nak, hanem ott igazából sokszor egy vagy két cég látja el azt az adott feladatot. Bizonyos értelemben hatékonyabban működik, bizonyos értelemben pedig egyszerűen sokszor úgy kell elképzelni, és ez igaz Kínára is, hogy egyszerűen megvan mondva, hogy ezt ki kell fejleszteni, ezt meg kell csinálni, le kell gyártani, és ennyiért. Aztán másik oldalon az a cég valahogy kompenzálva van, vagy nincsen, de nem ugyanaz a piac és profitorientált működés jellemzi. Az ellátás az viszont biztosított, azt azért látjuk, hogy a NATO lőszer utánpótlásával, vagy a NATO fegyver utánpótlásával bőven betegszik az orosz félnek az utánpótlása az elmúlt.
Ők szereznek valahonnan máshonnan is fegyvereket, Dani?
Igen, azért mindenféleképpen. Tehát Oroszország számára egy nagy segítséget jelentett, amikor Észak-Koreától kaptak jelentős szállítmányokat. Ez egy kicsit levegőhöz juttatta az orosz hadipart, mert nyilván Oroszországnak is figyelnie kell, hogy közben biztosítsa a határvidékét más területeken, nehogy véletlenül esetleg bármilyen más geopolitikai szereplő úgy érezze, hogy ez a megfelelő
pillanat. Kedvet kapjon esetleg Oroszország.
Kedvet kapjon, igen. Akár csak egy olyan szituációt is, mint mondjuk egy kaukázusi térség, hogy nehogy most érezzék a kaukázusi térségben egy megkérdőjelezhető ponton, mondjuk Abháziában vagy Dél-Oszétiában, nehogy most érezzék úgy, hogy ez egy ideális pillanat ahhoz, hogy rendbe rakják a történelem problémáit. Szóval Oroszországnak nyilván erre is figyelni kell. Irán volt a másik fél, ahonnan kapott fegyvereket Oroszország. Iránnak viszont most úgy gondolom megvan a maga problémája. Nem hinném, hogy Irán jelenleg aktívan szállít fegyvert Oroszországnak, inkább fordítva tudom elképzelni.
Ukrajna, ugye egyrészt a NATO tagállamok, másrészt meg ugye most ugye párfordulás van bizonyos értelemben, mert az amerikai elnök is ugye most már kezd egy kicsit bosszankodni, amit hát ugye ez, lehet, hogy csodálkozik rajta sokan mások, nem, hogy Vlagyimir Putyinnal mit sikerül elérnie. Szóval most Ukrajna ilyen szempontból most mondhatjuk jó helyzetben van?
Szerintem a fegyver utánpótlása Ukrajnának jelen pillanatban biztosított. Egyébként azért Ukrajnának eleve jelentős készletei voltak, ezen szerintem még Oroszország is meglepődött, hogy milyen jelentős készletei voltak már akkor, amikor kitört a háború. Ez azt jelenti egyébként, hogy már korábban azért tölthették ezeket a készleteket. Másrészt pedig azért tényleg az európai hadipar kapacitásait sem szabad lebecsülni, bár itt már tényleg van egy megfogyatkozás, illetve az európai országok részéről már egyre inkább megfogalmazódott az a gondolat, hogy a magunk védelmére is fordítani kell, hiszen ez a fenyegetés, ez minket is jelent, és annál jobb Oroszországnak nincs, mint hogyha Európa kiüríti az összes a teljes fegyvertárát. Az viszont nagyon-nagyon fontos, hogy az Egyesült Államokban, igen, Donald Trumpnál láthatjuk, hogy attól, hogy egyik nap átvont, másik nap még az lehet B. Ez volt az ukrajnai fegyverszállításoknál, hiszen nagyon sokáig egyértelműnek tűnt, hogy ő megakasztja az ukrajnai fegyverszállításokat, és oda többet egy pisztolygolyó se fog bejutni. Nemhogy mondjuk komolyabb fegyverek, mondjuk tüzérségi lőszerek vagy rakéták. Ehhez képest azért most ugye légvédelmi rakétákról már biztosan volt szó, amiket Trump megengedte, hogy Ukrajnának szállítson az Egyesült Államok, és hát létfontosságú Ukrajna számára, mert az egyik leggyorsabban fogyó eszköz a légvédelmi rendszerekhez való rakéta, és főleg a Patriot rendszereknek a rakétájáról van szó, mert azt nem tudnak az európai partnerek szállítani. Más légvédelmi rendszerekhez, amik Európában gyártottak, ahhoz ugye van mondjuk német, francia vagy brit rakétarendszer, amely a Patriothoz nincsen, ott teljesen ki van szolgáltatva az Egyesült Államoknak Ukrajna, meg egyébként Európa is, az európai NATO tagállamok is ki vannak szolgáltatva ezen a téren. Ez utóbbi egyébként azért fontos, mert a ballisztikus rakéták elleni védelmét Európának gyakorlatilag jelen nagyon nagy részben a Patriot ütegek adják, tehát ez a gerince a ballisztikus rakéták elleni védelemnek Európában, ez a típusú légvédelmi eszköz. És Donald Trumpnál azt láthatjuk, hogy megelégelte a Putyinnal való kommunikációt. Tehát ez egy diplomáciai üzenet is egyben Putyinnak, hogy azért ő egy komoly, kemény vezető, mármint Donald Trump, legalábbis így ezt szeretné kommunikálni Trump felé, és most ez azt jelenti, hogy én most megmutatja, hogy bizony, hogyha te nem tárgyalsz velem, és nem veszel komolyan, akkor én most oda fogok tudni csapni. És az Egyesült Államok...
Jó, de azért ez egy elég erős mondás volt, azért nagyon sokan kételkednek, mert tehát azért, nem úgy van az, hogy lebombázok Moszkvát csak azért, mert Donald Trump nem áll szóba. Vlagyimir Putyin, tehát azért ez azért, hogy mondjam, én inkább azt gondolom, hogy egy kicsit azért ilyen felelőten elhamarkodott kijelentés. Az más kérdés, hogy mondhatja azt, hogy na jó, akkor nem tárgyalok, és akkor segítem Ukrajnát, de azért itt azt hiszem, kicsit elgurult a gyógyszer.
Mindenféleképpen. Ez ilyen Donald Trump-féle szokásos. Neki ez a... Én azt érzékelem, hogy neki hát a diplomáciai eszköze. Tehát mond valami nagyon
durván. Én átlátszom az a helyzet, igen, kiszámítottam.
Hát az egyértelmű, persze. Nem tudom, mondd egyet, hogy elfoglalom Kanadát, aztán utána nem foglaljuk el Kanadát, de kivetünk rá egy nagy vámot, aztán a végén elkezdünk tárgyalni a vámokról. Tehát itt Oroszország esetében is azért azt mindenkinek gondolni kell arra az esetőségre, hogy ez nem úgy fog feltétlenül kinézni, és ezért emeltem ki az elején, hogy Donald Trumpnál azért azt megfigyelhettük azt a mintázatot, hogy nagyon gyorsan változik. Tehát azért, hogy attól, hogy egyik nap át mond, egy hét múlva már lehet B az állás. Azért, mert most ő azt mondja, hogy most Ukrajna kap fegyvert, én biztosan nem esnék újra optimizmusba Ukrajna esetében, és Oroszország esetében sem esnék, mert Oroszország helyében sem esnék pánikban. Ez inkább csak azt jelenti, hogy most új tárgyalási alapot akar felállítani Trump.
Világos.
És erre vonatkozik ez a kijelentés.
Nagyon szépen köszönöm. Szerintem. Az elmúlt percekben Dajkó Ferenc Dánielt, a növekedés.hu szerkesztőjét hallották itt a Tendefemen. Zenélünk egy kis kultúra, hiszen azzal is foglalkozunk. Közlekedünk, 10 órakor friss hírek, 10 után meg hajózunk egyet.